akkor a kicsit a jesívákról beszélünk, pontosabban a magyar jesívákról. Egy pár, jó, pár bevezető fogalom mindenképpen is menni kell. Ugye ezt már tanultunk egyszer Maimonidesből, a Hilchot Talmud Tóra, a Tóra tanulás törvényei, valamelyik pilisi könyvünkben megjelentettünk. Ugye a Tóra tanulás, ez egy micva, kötelező minden zsidónak Tóra tanulni. Mennyit kell Tóra tanulni? Az nem tudás szintre van kimérve, hanem időre. És mennyi időre, mennyit kell minden nap tanulni? Halaha úgy fogalmazza meg, annyi, amennyi szabad ideje van az embernek. És idézi, azt hiszem, hogy Jósua könyvéből, Vágítába, jó man velájla. Éjjel napok kell tanulni. Nem jelenti az, hogy nem szabad dolgozni, az ember dolgozzon, keresen, aztán a munka után, munka előtt is szabad idejében elvileg tanulni kell. Ezért valójában 2-3-400 évvel ezelőtti zsidó színházról nincs nyom, mert nem is volt. Mert ha szabad idő volt, akkor elvileg tanulással töltötték az időt. Jó, természetesen nem mindenki, de ez volt mindenképpen a rendszer. Tóra tanulásnak a micvája az két dolog miatt. Először természetesen, aki rabbinak készül, akkor tanulnia kell, és sokat kell tanulnia, illetve amikor már rabbinak avatták, akkor megint kell tanulnia, ugye, tovább kell tanulni, és a jó pap haltig tanul, a szó szoros értelemben, ez a rabbi tanulása. De amikor azt mondom, hogy minden zsidónak tanulni kell, ez nem azt jelenti, hogy minden zsidónak rabbinak kell készülnie. Hanem minden zsidónak kell tanulni, hogy ismerjen a törvényeket. Azt jelenti, hogy igazán vallás gyakorló zsidó nem lehet tudatlan. Ismerni kell bizonyos szinten kell ismerni a Bibliát, Talmudot, Sulchanárokat, törvényt, szakásokat. Kell az legyen alapműveltsége, még akar is, ha nem készül professzornak. Ugye ez még a mindennapi életből is ismerek, hogy mindenki jár iskolában, miközben nem mindenki készül professzornak, hanem kell szükség van egy alapműveltségre a zsidó dolgokban is. Azt szoktak mondani, hogy válaszolni bonyolult kérdésekre az arabi tud. De az is kell tudás, az ember tudjon kérdezni. Tudjon, hol van a kérdés, hol van a probléma. Az ember teljesen tudatlan, akkor nem is veszi észre, hogy vannak egyáltalán kérdések. Azt hiszi, hogy minden rendben, minden jó. Szóval szinte ez a két tanulás. Vagy tanulás, amit a rabbi szintű tanulás, vagy a mindennapi tanulás. És amikor azt mondom, hogy mindennapi tanulás az valamilyen szintig, tehát a valamilyen szintig azt jelenti, hogy a hihetetlen nagy tudáshoz eljuthat az ember, ha szorgalmasan tanul. Szóval mielőtt a jesívákról beszélünk egy kicsit, hogy jesívák kívül milyen tanulás folyik. És menjünk egyenesen egy kicsit a... Nem, menjünk egy kicsit a... Maradunk a Magyarországon, a jesívában kívüli tanulás. A jesívában tanultak esküvőig, házasságig. Házasság után szervezett, ilyen intézményes tanulás nem volt. Ha a fiatal ember még akart tovább tanulni, mert például rabinak készült, és azt is kell tudni, hogy Magyarországon volt a rabik egy olyan dolgok vezették be, hogy rabbi avatás az csak esküvő után lehet. Nem volt rabbi avatás esküvő előtt. Miért? Ennek több oka volt. Egyik oka az volt, hogy mert ha még úgy dönt, hogy még elmegy egyetemre, vagy ilyesmire, és egyáltalán nem ilyen rabbi pályára megy, az inkább esküve előtt lesz. Esküv után már körülbelül az ember tudja már milyen irányba akar menni. Magyarországon nem volt esküvő, Jösivában nem volt felolvatás. Voltak olyan kivételes esküvők, amikor a rabbi azt írta a felajánló levélben, azt mondja, hogy ez a levél, mit akar lép érvénybe az esküvője után. Azt mondja, hogy az esküvőig nem lép érvénybe. Illetve volt egy olyan dolog is, hogy csak akkor, ha volt egy kilátás, egy rabbi állásra, akkor adtak meg neki a felavatást, a smichát. Szóval mi van akkor, ha valaki esküvő után még akar tovább tanulni, akkor két lehetőség volt. Egy lehetőség volt, hogy egy gazdag apósa volt, úgynevezett az An Edom of Kest. Az apósa ellátta őt, és akkor ő tudott 1, 2, 5, 10 évet még tovább tanulni, és nagyon sok esetben ez egyedül tanult, mert nem voltak más fiatal emberek, akik szintén gazdag apósa, akivel lehet leülni együtt tanulni. Ugye? Általában a tanulás az mindig havrutában, párakban tanulnak, tehát ez nagyon sok esetben ez még falun volt, ahol mit tudom én, egy gazdag, mit tudom én, mi volt neki ott. De akkor volt neki külön szobája, és akkor tanult ott éveken keresztül, míg nem ment el valamelyik valahol rabinak lenni. Ez volt az egyik lehetőség, vagy 5-10 év után, vagy akar menni, mit tudom én, belesegített az apósnak, és így már nem főállásban tanult. Ez volt az egyik, akinek megvolt a lehetősége, és kihasználta. A többiek, akinek nem volt ez a lehetősége esküvő után még egy pár évig tanulni, vagy már tanult, aztán beállt munkában, akkor volt az Kriász Ittim Latöjre. Kriász Ittim Latöjre azt jelenti, naponta félre kellett tenni időt a tanulásra. Naponta ez nem jelenti az, hogy mit tenni minden nap 10 perc. Naponta az minimum 1 óra, és valamikor 2-3-4-et is jelentett ez. Ami azt jelenti, hogy teljesen normál dolog volt, hogy ugye általában jó, pici kis falu, vagy pici kis városka, ha épp összejött a minnyen, akkor egy minnyen volt. De általában, ahol már egy kicsit nagyobb volt a közösség, akkor volt egy, akkor reggel 6-kor imádkoztak, esetleg 7-kor is, és mondjuk, hogy az az ember is, aki 6-kor imádkozik, hogy nagyon kellett sietni munkában, akkor még, mit tudom én, 5-től 6-ig még tanult. Apósam ma 4, 4:30-kor kell minden nap, és 6-ig tanul. És ez teljesen normál dolog, mert akkor az éjszakában mindig le lehet venni. A nap közül az a foglalkozás, az éjszakában mindig lehet még időt lopni a tanulásra. Illetve munka után, akkor még elment zsinagógába imádkozni, és akkor még maradhat 1-2 órát. Az már ahogy adódott. Szóval ez volt teljesen normál, és azt kell tudni tényleg, hogy a úgynevezett balabószak szerint, aki nem rabbi, vagy sakter, vagy ilyesmi, voltak olyanok Magyarországon, itt a városokban, ahol tényleg a Talmudot elég jól ismertek, nem egy traktátust a 60-ból, hanem 30-40-50-t is. Mi azt jelenti, hogy nagyon sokszor meg a rabinak fel kellett készülni, hogy évente 2-szer van hivatalos, amikor a rabbi egy ilyen hivatalos drósát tart, ami előre már 3-4 héttel kijelöli, hogy ebből és ebből a témából fog előadni. Feszak előtt is ábesz, és Jom Kippur előtt is Sabbat. Sabbat Agadol előtt és Sabbat Shuva előtt. És akkor már 3-4 héttel keresztül kijelöli, hogy ezt a téma lesz. Itt nézzetek meg a Talmudban, és vagy még további jelölések, és itt emberek felkészülnek. És aztán, amikor előad a témából, akkor természetesen nem azt adja elő, hogy mit mond a Talmud erről, hanem egy bonyolult részt vesz a témában, és próbálhat saját magyarázatokat mondani a témáról, és nagyon sok esetben teljesen normál volt, hogy beleszóltak. Rabbi úr, ez nem stimmel, pedig ez van írva, az van írva, és valamikor olyan nagy vitakkal alakultak ki, hogy Magyarországon itt nem régen olvastam, és aztán megkérdeztem az apám, azt mondta, hogy ja, tényleg igazad van, hogy Peszak előtti szombaton hát nem volt olyan idő, tényleg, hogy olyan részletesen tudjanak ezzel foglalkozni, akkor az volt, hogy belekezdett, és aztán folytatása lesz Peszak alatt fél ünnepkor. És akkor valamelyik napon, akkor 4-5 óra keresztül is tudtak ezt. Azt mondta, hú, és milyen vita volt. Hú, és a rabinak, mennyire kellett készülni miért, mert olyan nagy tudású, egyszerű emberek voltak a közösségben, akik tudtak olyan kérdéseket feltenni, hogy ő nem készült igazán jól, akkor vége. Szóval ez a... És akkor tényleg nagyon sokan nagy tudásúak voltak. Például a déd nagyapám Pakson, Aus Dávid, akkor híres volt arról, hogy nem a Talmud, az egész Misnát ismerte kívülről. Az egész Misnát. És, tehát mikor volt annyi ideje tanulni, jó, hát egyszer megtanulta, és aztán állandóan gyakorolta. Ha ment az utcán, akkor nem volt elfoglalva, akkor tudod, egy kis Misnát gyakorolni, csak így folyamatosan mindig abba hagyta itt, és a legközelebb sejtelt oda, akkor folytatta. Idővel annyira neked diktett, olyan annyira függő lett a Misnát tanulásod, amikor kérdeztek tőle, mond, milyen messze innen másfél fejezet Misna? Ma Misna van szokta mérni. Ez három fejezet Misna abban az irányban, annyi. És már mindenki tudta, az Aus bácsitól kár beszélni időre, mert ő mindent méri, hogy mennyi Misnát lehet tanulni, mert az út az Misna tanulásra való, mert útközben nem, mert nincs elfoglalva. Paksa volt nagy esélye. Híres esélye volt. A Pakson, mondom, a szajfereik is előtte és utána nagy jesiva volt. Háború után, hát Magyarországnak két utolsó jesivája volt, Soltvatkerten is Paksa és Pakson, 56-ig. 56-ig egész jesiva elment innen. Egy fiú sem maradt az a közön. Szóval úgy mért, és ezért mondom, a déd nagyapam nem volt a Trabi vagy ilyesmi a városban, Mohel volt, ás van hívva a sírjára, de tanulás ez teljesen természetes volt. És ez volt az egyik dolog, amit a rabik nagyon odafigyeltek, hogy a tanulás, valaki nem jött tanulni, akkor rákérdeztek, hogy mi van, nem látnak téged a tanulásban. És ez tartotta tudod, frissen a zsidóságot. Ugye az ember tanulat állandóan lacsolja, akkor éli és élvezi a zsidóságát. A tanulás ez az volna. Most. Másik eset, az ugye ennek a déd nagy apámnak a sógora, Grünwald Mózes, az apja falkereskedő volt. Nagyon fiatalon halt meg. És ő még akkor Pozsonyban, Jösivában tanult. De hát az apja fiatalon halt meg, ő volt a legidősebb, és még ő se volt házas, és még voltak 80, azt hiszem, alatta. Akkor elköszönt a pozsonyi rabitól, és átvette a fakereskedését. Vitte, csinálta, és szabad idejében tanult. Házasodott, és tovább kereskedett, és tanult, addig, ameddig az öccse nem házasodott meg, és azt mondta, öcsi, tessék, folytas, és abba hagyta, és akkor csinált jesivát Kisváradon, és akkor Kisváradon, és aztán ment tovább, addig az utolsó állomása volt Huszti főrabbi, ami egyik legnagyobb város, zsidóvárosnak számított itt Magyarország 1910-ben hunyt el. De azt jelenti, hogy átmenet a jesiva és a rabisága között, az szabad idejében kellett csinálni, mert nem volt más lehetőség. Ha még egy lehetőség volt, amikor a feleség vitte a voltat, és a férje pedig tanult. Arra is volt. És valaki csinált ezt ide életen át, és valaki addig csinálta, ameddig nem ment el rabinak. Nagyon sokan voltak, akik elvben nem akartak rabbi lenni, azt mondom, és felvállalni ezt a felelősséget, és inkább valami üzletelés, de az Isten úgy segített, hogy csődbe mentek, és akkor muszáj volt. Sajnos muszáj volt rabbinak. És több nagyon-nagyon híres rabbi volt olyan, aki minden áron elkerülte a és a rabiságot, ameddig tudta még húzni, mert nem tudtak, elment rabbinak. A nagyapám az nem rabbinak, mindenképpen ő Makon tanult a Jösivában Makkói rabbinak a neve az, azt mondta a nagyapámnak, figyelj, te, neked tanár az a te feladatod az életedben. Semmihez nem fogsz, nem lesz sikered, csak tanár legyen. Ezt mondta neki is. Kívánom neked csak. Ezt mondta neki, figyelj, ne is próbálj más. Esküvő után a déd nagyapám, az Ós Dávid bevette őt a ilyen üveges volt a déd nagyapám, és amihez nyúlt, az a csak baj volt is. És akkor aztán elköltözött pápára, és akkor a déd nagyapám ad neki egy kis pénzt, elindította őt. Csőd, semmi nem ment. Aztán azt mondta, lehet ez a tanárom. Tanáromnak igaza volt, hogy nem szabad mással foglalkoznom. Aztán lett, feljött ide Pestre, és az volt az érdekes, hogy akkor már 7 vagy 8 gyereke volt, egy lánya. A végén volt neki egy lány és 9 fia. Eljött egy interjúra, 34-ben ott szükség van tanára, és kérdeztek, hány gyereked van. És tudta, hogy azt fogja mondani, 8 gyerek van, akkor milyen fizetés kell ilyen tanárnak adni. Azt mondta, hány gyerek van, egy lánya. Jó, egy lánya, megbeszéltek, és akkor felköltöz, azt mondta, igen, van neked még 8 fiad is. Jó, de nem kérdeztettek. Hány fiad? Egy lány, most egy lány, nincs kettő. És akkor 49-ig volt tanár itt a ortodox iskolában. Háború után, nem tudom, a háború előtt is, de nekem a háború után volt neki itt a Kazinci utcában a kóserhentes. Úgy volt, a nagymamám és az apám segítették, ő tanított, és akkor szabad idejében belesegítette a boltban. És nagyon jól ment, akkor azt mondta, akkor a hitközségnek akkor csak fél állásban szeretne dolgozni, mert olyan sok munka van lent, hogy kár lenne. Ott lehet keresni, ott nem csak dolgozni kell, és lent pedig lehet keresni. Azt mondta az apám, azon a napon, amikor eljött oda dolgozni, egyszer csak hiány is, ez is az. 2 hét múlva azt mondta a nagyapám, jó, köszönöm, akkor én nem fogok belesegíteni, csak tényleg a szabad ideje, mert egy tanárom azt mondta nekem csak, ahogy kilépett, újra helyreálltak a dolgok. Ez hihetetlen. És aztán Amerikában eljött, és akkor inkább ilyen eleve már 55 éves volt, amikor eljött Amerikában. És amit tudom én, akkor nyugdíjaskodni akart, ez az, és azt, amit a beteg lett, szívvel, ez az, csak elment egyik rabbi, azt mondta, rabbi, ha azt mondta a tanár, hogy legyél te tanár, akkor ne legyen nyugdíjas te, csak amíg beállt 25 évre. És teljesen egész, és a végén 98 évesen halt meg. De amikor nyugdíjas akart lenni, akkor ilyen betegség, olyan betegség, visszaállt a sorban. Jó, de van, ez tanár, ez nem rabbiról, ez egy ilyen különleges történet. Szóval visszatérve, akkor erre is volt lehetőség, hogy vagy végig, hogy a felesége vitte a voltat, és ő minimálisan belesegített egy életen át, vagy aztán mentek tanának. A Talmud időben voltak mindenféle ilyen tanulási modellek. Volt olyan tanulási modell, amit találunk a Talmudban, hogy jó, ez inkább már inkább ez tartalomban látszik, hogy inkább egy ilyen felnőttebb korban, nem tizenvalahány évesek, hogy egész évben dolgoztak otthon, és de kétszer egy-egy hónapra elmentek tanulni. A Peszach előtt is nagy ünnepek táján, egy-egy hónapra. Ez egy ilyen rendszer volt. Volt egy ilyen modell, és akkor erre azt mondja a Talmud, van egy vita a Talmud a Brachot traktátusban, pedig azt mondja, ez a rendszer nagyon jó, hogy az ember évközben dolgozik, és aztán megy egy kicsit tanulni, vagy fordítva, hogy évközben tanul, de mindenképpen egy-egy hónapra megy dolgozni. De úgy, mindenképpen ez így jó, ha az ember nem végig csak tanul. Azt mondja a másik, igen, ha az ember állandóan dolgozni fog, tajra már a helyre, mi lesz a tórával? Mert munka mindig lesz, és akkor mi lesz a tóra tanulás? Nem, az embernek élnappal kell tanulnia. Miből fog megélni, Isten majd segít. És azt mondja a Talmud, többen próbálkoztak ezzel, se tanulni, se pénzük nem volt. Miért? Pénzük nem volt, mert nem dolgoztak. Tanulni nem tudtak, mert állandóan a fejük csak azon volt, hogy jaj, miből lett holnap kenyere az asztalra. Azt mondja, mások, akik pedig ezt is, azt is, nekik mind a kettő sikerült. Dolgoztak, volt egy kis pénzük, aztán tanultak, hogy tudtak koncentrálni a tanulásra, mert nem voltak probléma. Azt mondja, hogy maradunk ennél. Hogy ne vigyünk túlzásban, de csak tanulás, hanem tanulás kell a munka mellett. De Talmud időben is természetesen voltak nagy tanházak, ugye híres babiloniai tanházak. Nem tudom azonosítani a mai nevekkel, mert nagyon sokszor kíváncsi vagyok, hogy hallom a hírekben mindenféle városokat, ki tudja most, mi ennek a városnak a megfelelő, mert Talmud megnevez ezeket a városok, de nem lehet ezt levezetni. Nárda, és mindenféle Mahoza, mindenféle meg vannak nevezve, és vannak is térképek is, csak oda az a probléma, hogy két külön térkép, van a régi térkép, és a mai térkép is, tehát nem nincs egymásra téve, de mindenképpen a Babiloniában nagyon híres tanházak voltak, ahol sokan tanultak, és ezek nagy bölcsek lettek. De még abban az időben is, mondja a Talmud, voltak olyan talmudi bölcsek, akik szegények voltak, akik gazdagak voltak. Volt, aki egyszerű munkás volt, aki kereskedő volt. Szóval mindenféle volt. Mire mondom ezt? Hogy ebből az is látszik, hogy nem csak az első pár éves tanulásról van szó, hanem még utána felnőtt korukban is ment a tanulás komoly szinten. Szóval ez lényegében az esküvő utáni tanulás, amikor már az ember el van foglalva, és akkor milyen fajta tanulás vannak. Egyébként Magyarországon mindig a hangsúly az volt, hogy az ember egy kis időt akar tanulni, akkor a kora reggel jobb, mint a késő este. Szóval ez teljesen úgynevezett fártogsz. Fártogsz, arra tettek a hangsúlyt. Azt mondták, azt inkább menjen az ember korán aludni, és keljen korán. Magyarországon kívül például a litvise jesivákban, ott pedig a késő esti tanulásra ment a hangsúly, és reggel normál időben keltek, és mentek imádkozni, és kezdődött a nap. De Magyarországon inkább a korán reggeli tanulás. Mindjárt, hogy a jesivánál egy kicsit...
Nem menne reggel az.
Mivel én mind a két világban éltem, én tanultam 17 éves kor, amíg tanultam egy ilyen magyar jesivánál, aztán más. Van mind a kettőben előne. Mégis az ember fel kell reggel, korán reggel.
Hosszabb a nap?
Nagy csend van, nincs semmi, szóval nem úgy, de a mindenféle problémák után leül tanulni, hanem mindenféle probléma előtt. Csak az a probléma, reggel egy kicsit az embernek még fel kell ébrednie. Mikor leül tanulni, akkor még kicsit fel kell ébredni, ameddig teljesen beindul a tanulás. Jesivai, szóval rendszeres tanulás mindig is volt, mindenféle rendszerek voltak erre. Például Lengyelországban majdnem a második világháborúig ilyen intézményes jasíva nem volt, hanem az volt zsinagógai tanulás. Azt jelenti, a fiatalok beültek a zsinagógában, és mindig voltak a pár ilyen idősebb, akik a tanári feladatot vállaltak valamilyen szinten. Szintén nem volt ez intézményesen, és nem volt ez rendszeresítve, hanem elmentek a zsinagógában tanulni, mindig voltak az idősebbek, akik már jobban tudtak, és akkor itt kisegítettek, ez volt a tanulás. 1927-28-ban akkor egy nagy forradalmi áttörést volt, amikor Lublinba felépült egy ilyen jesiva, ahol osztályok voltak, évfolyamok, rendszeres délelőtti, délutáni ilyen órarend, olyan órarend, ez egy teljesen forradalmi valag volt. Bizonyos Shapiro, Meyer Shapiro volt az, aki ezt csinálta, és azt mondta, hogy sok tehetséges fiatal ember azért nem jut a tanuláshoz, mert nincs megszervezve, pedig otthonról szegény, vagy ilyesmi, nincs semmiféle segítség, nincs ellátás, akkor itt nem jut el a tanuláshoz. És akkor ő megszervezte, és akkor teljes ellátás, kollégium, minden, és de ha eleve bekerülni ebbe a jesivában, minden így, a 200 talmudi lapotnak kellett kívülről tudni. Csak fiatal gyerekek, de akkor ilyen zseni gyerekek kerültek oda a jesivában, és az mind híres nagy rabbi lett. Még az utolsók élnek ma, de tényleg az utolsók ezek közül, akik tényleg az egész talmudot is. Utána már más jesivák is létrejöttek, Galíciában is, Lengyelországban, de mondom a második, mert első világháború után még csak akkor szerveződött meg, mint de aztán Oroszországban, Lubavicsban már a század elején egy ilyen intézményes jesivá volt, a Litvánia, hogy mondjam magyarul? Litvániában ott is ilyen rendszeres és jól Valazsn és mások. Magyarországon éveken keresztül a rabikat mindig hoznia kellett külföldről. Óbudai rabik voltak, nagyon híres rabik, mind jöttek. Innen, onnan, Lengyelország, mindig jöttek, mert nem volt itt helyi, idezőjelben termelés. Amikor igazán megváltozott a dolog, állítólag már az első jesiva, amiről szó van, az 1717-ben Eisenstadtban van, ami ma már Ausztria, a Csevakihilaizban. 1717-ben ott már van jesiva, és ha kezdődött egy kicsit, az igazi nagy váltás volt a Hassan Szöjfer idejében, amikor pozsonyi rabbi, a Schreiber Mózes, aki szintén jött, frankfurti születésű volt, gondolom, hogy szót nem tudott magyarul, miért tudott volna, és ő eljött Pozsonyba, nagy jesivát csinált, tartott egy nagy jesivát, nem csak ő, de abban az időben mások is, de az ő a jesivája volt a híres, és annan helyi magyar gyerekek jártak, és innentől kezdve majdnem teljesen megállt ez az import, a drabikat hozni. Mert ez már helyi gyerekek lettek a rabik itt Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon egy jó 150-180 évad itt már jesivai tanulás folyik, és az helyi rabik. Jó, jöttek még át rabik, mit tudom én, első világháború kapcsán átjöttek rabbik, vagy korábban is ide jöttek. De ez már nem volt egy kényszer, mert voltak helyi rabbik is. Hogy volt a magyar jesiva oktatás? Először, ami nagyon érdekes volt, akárhány fiú tanult a jesivában, egy tanárja volt a jesivának, aki tanított az összes évfolyamot, az összes osztály és minden. Egy tanár. Annyi volt, hogy a jesivában belül a fiú közül egy kicsit belesegítettek, de a segítség inkább abban volt az administratív munkában. Mit jelent administratív? hogy szervezésben, mindenféle ilyen dolgok belesegítettek a fiúk, de a tanítás az egy tanár volt a Jösivában, a rabbi. És közben a legtöbb esetben ő a városnak a főrabbija is volt. És mellette még tartott Jösivát. Nagyon sokszor, amikor a rabbit felvették egy városban, akkor tárgyalni kellett a fizetésről, és tárgyalni kellett arról is, hogy hány fiút fognak ők ellátni a Jösivában. Azt jelenti, nem csak a rabbi fizetése volt a lényeg, és a jó fizetés akar elmenni, szóval hány fiút fogtak ti eltartani? Csak 20-at? Na hát ilyen városban nem megyek el rabinak. Valakinek elég volt az 50, valakinek valaki követelte a 100-at, vagy 200-at, vagy 300-at. Hunfolva, ma Szlovákia. Az helyi család, azt hiszem pár tíz volt. Ugyanakkor 2-300 fiút tanultat Jösivában. Azt jelenti, nem azért, nem attól híres a város, mert olyan nagy zsidó hitközség volt ott, hanem hitközség kicsi volt, olyan nagy Jösiva volt ott. A rabbinak ellátta ezt a munkát. És azt kell tudni, a rabbi tanított naponta többször, több csoportot, és még minden héten volt vizsga. Minden héten a rabbi minden, vagy majdnem minden feljut a Jösivában, jutott egy vizsga a rabbitól. És általában csütörtök délutántól kezdődött, késő estig, péntek korán reggeltől, mondjuk déli körülbelül, még szombat est is, amíg nem lett vége, még vasárnap délelőtt. De minden héten volt egy farher a vizsga. Milyen volt a tanulás? Először a tanulás két részre osztott, mondjuk a Talmud tanulás. Volt a fő téma, amit tanultak, és volt a nébensír. Nébensír azt jelenti, hogy nem volt a fő téma, hanem néber, oldal. Oldalán azért tanultak, hogy legyenek is, ismerjenek a Talmud. És erre naponta lehetett tanulni egy oldal, vagy egy lapot a Talmud, attól függ, hol, mikor. Ami ez elég sok. A Talmudban egy oldal tanulni egy nap alatt, az nem kis feladat, pláne az egész lapról van szó, akkor tényleg ez kis erőfeszítés kell. Egy jó pár óra kell erre. Ez volt inkább délután. Délelőtt volt a fő téma. A fő téma azt jelentett, hogy egy ilyen bonyolult talmudi fogalommal foglalkoztak, egy vagy két hónapon keresztül. Nagyon sok esetben ez olyan, amit a Talmud három vagy négy helyen is tárgyal, különböző traktátusokban. Akkor ezt mind átvették alaposan, és néztek, hogy most a különböző magyarázatok, a különböző traktátusok most stimmelnek egymással, hogy hogy jön ki a kép itt, amikor az egész témát veszünk át teljesen. Hanem pár hónap keresztül is átvettek egy ilyen témát. Évente 5-6-7 olyan téma volt. Most az évente azt jelenti, hogy ez két szemeszter, és a két szemeszter azt jelenti, hogy a téli szemeszter az 5 és fél hónap, és a nyári szemeszter szintén 5 és fél hónap. Mikor van szabad? Pészak előtt mentek haza a fiúk kicsit segíteni, otthon az volt egy kis szünet, és aztán nagy ünnepek táján szinten. Úgy az egész tél megszakítás nélkül, és az egész nyár megszakítás nélkül ment a tanulás. A Jösivan belül, pláne a fő témát, mégis jöttek fiúk, akik 13-14 évesen jöttek a Jösivában, akkor mégis kellett ki segítség, és akkor volt egy Chazerbocher. Chazerbocher azt jelentett, hogy egy idősebb fiú, aki már egy kicsit járatos volt, átvette az anyagot, egy kisebb, mondjuk egy 17 éves fiú átvette 14 éves fiúval, mert ő már jobban értett és jobban ismerte. És akkor voltak különböző szintek. Volt olyan szint, ami már a fiúnak teljesen, a rabinak kellett tanítani az egész Talmudot, minden kérdés, válasz, magyarázni. Volt olyan, amikor a fiú már, és utána ismételte a Chazerbocherra, vagad ajánlani, mert ez sírgeje. Sírgeje azt jelenti, hogy ő már tudott egyedül is felkészülni. Idővel ő maga lehetett Hazar Bachar a következő nemzedéknek. És ez még egy pénzforrás is volt. Nagyon-nagyon sok esetben a szülők nem tudtak zseppénzt adni. Nem nagyon sokan, valószínűleg a legtöbb esetben a szülők nem tudtak zseppénzt adni a fiúknak a jösívában, hanem ilyen Hazar Bachar munkából lehet egy kis pénzhez, egy kis zseppénzhez jutni, és az segített. Mire kellett a pénz? A jösíva nem náltat el a fiúkat se kollégiummal, se étkezéssel, se élelemmel. A kollégium úgy volt, hogy a fiúk béreltek szobákat a városban, és ez egy kis bevétel volt a helyi zsidó családoknak, esetekben nem zsidó családnak is, amikor már nem volt szoba. Élelemmel az úgy volt, hogy jobbik esetben is, főleg az első világháború után volt egy menza a jösívának, és a menza az inkább ilyen reggelit jelentett, kenyér és tea körülbelül. És ez egy szép ellátás volt. Ha a fiúnak volt egy kis zseppénz, akkor tudod magadnak menni valami kis zöldséget is, ez az. A főétkezés abban a jösívában nem tudott segíteni, mert nem volt keret erre, hogy tudjon bevásárolni és etetni a sok fiút. Hanem úgynevezett napot ették, ami azt jelenti, elmentek különböző családokhoz enni. Most a ideális formában ez úgy szól, hogy ennek egy célja is volt. Az volt a célja, hogy a családok, a közösség és a jösíva fiúk között interaktívan legyenek, találkoznak önállal, ebédel vagy vacsoráz, és akkor itt kapcsolat van a fiúkkal. És nagyon sok esetben tényleg még a szegényebb családok is legjobban felkészültek. Ha egész héten nem volt hús, akkor azon a napon, amikor a fiú jött, a jösíva boha jött, akkor mégis volt hús. És ez egy bizonyos tiszteletet mutatott a fiú irányt, és akkor szerinti a kisgyerek láttak oda, a jösíva fiú, ez egy dolog, amit fel kell nézni, az akkor arra ez egy olyan nevelési módszer volt, hogy a fiúk azt mondta, hú, valamikor mi is jösíva fiúk is lesznek, és a lányok azt mondta, ha milyen fiút fogunk elvenni, ilyen fiúhoz fogunk elvenni feleségül, akkor azt mondta, hogy ilyen jó volt. Valamikor a fiúnak nem volt szerencséje, akkor olyan családhoz jött, aki vagy nagyon szegény volt, vagy nem nagyon törődött ezzel, és szóval különböző történetek vannak így is, és úgy is, mind a két irányba. A két Talmud tanulás mellett volt még olyan is, hogy a rabbi még reggel rögtön ima után még tanított egy kis muszár, egy kis ilyen lelkesítő szöveg különböző könyvekből, vagy még rögtön ima után, utána még egy kis humás Biblia heti szakasz Rásival, és ez még vizsgára is szakad menni, mert az, aki volt vizsgáztatta a talmudi anyagot, aki még a humásit, Rásit, azt szintén külön vizsgáztatta. A pápai rabbi még New Yorkban, még a 70-es években, még a szombat este, mielőtt Havdolat csinálta, addig szakad még kérdezni a fiúkat a heti szakaszból a Rásival. Ő már nem tanított Rásit, de még azt mondta, hogy ilyen régi család is még szakad, de fiúk tudtak, hogy aki ott áll, és nem készült jól fel a Rásival, akkor szégyen lesz, mert rá fog kérdezni, mit mond a Rási erre, mit mond a Rási arra. Azon kívül még volt halacha tanulás is,